20. fejezet. A soha nem látott, se nem hallott kalandról, melyet a hős Don Quijote de la Mancha szerencsésebben vészelt át, mint a világ akármelyik híres lovagja. Már akárki bármit mondjon is, uram, ez a fű annak a jele, hogy itt valahol a közelségben forrásnak vagy patagnak kell lennie, mert ezt a gyepet nedvesíti. És így igen jó lesz, ha egy kicsit tovább megyünk, hogy találjunk valamit, amivel oldhassuk ezt a rémítő, tikkasztó szomjúságot, mert ez kínosabb magánál az éjségnél is. Don Quijote helyeselte a tanácsot, s Rosinantét kantáron fogta, Sancho pedig a szamarát kötőféken. Minek utána a vacsora maradékát összecsomagolták, a rétségen előbbre nyomultak, de csak tapogatózva, mert olyan sötét volt, hogy semmit se láttak. Alig mentek azonban, mint egy 200 lépésnyire, midőn fülükbe olyan hang csapott, mint valami magas szikláról leomló zuhatag moraja. Ennek a zajnak kimondhatatlanul megörültek, de midőn hallgatózni kezdtek, merről hangzik fel, időnként más neszt is észrevettek, mely a víz közelségén érzett örömüket megzavarta, kivált Sanchoét, akinek igen hamar inába szállt a bátorsága. Ütemes csapások hangzottak feléjük, s közbe-közbe vasak és láncok csörgése. Mindez a víznek dühös zúgásával egyetemben bizony bárkit megdöbbentett volna, ha csak nem oly bátor, mint Don Quijote. Az éj, mint már említettük, sötét volt. Ők pedig történetesen néhány magas fa alá jutottak, melynek levelei félelmetes halk rezgéssel susogtak az enyhe szélbe. Így tehát a magányosság, a környék, az éj homálya, vízzugás és a levélsusogás rettegést és félelmet keltett. Annyival inkább, mert azt kellett tapasztalniuk, hogy se az ütések nem szűntek, a szél se csillapul, a hajnal se érkezik, amihez még az is járul, hogy semmiképp se tudták, hol vannak. Don Quijote azonban, kit rettenthetetlen szíve nem hagyott el, Rosinantéra pattant, karjára öltötte pajzsát, előre szegezte a dárdarudat, és így szólt. Tudnod kell, Sancho barátom, hogy én az égnek rendelése szerint a végre születtem, hogy ebben a vi vaskorunkban, amint mondani szokták, újólag feltámasszam az aranykort. Én vagyok az, akinek a sors fenntartotta a veszedelmeket, a nagy hőstetteket s a bajnoki fegyvertényeket. Én vagyok az, ismét mondom, akinek fel kell támasztania a kerekasztal lovagjait, Frankon 12-jét, s a hír 9-ét. S én az, kinek tiszte a platírok, tablanték, olivanték és tiranték, és foibuszok és belaniszok, a múlt idő kóbor lovagjai egész seregének elhomályosítása, az én koromban hajtván végre, oly fenséges, oly rendkívüli dolgokat és hőstetteket, melyek elsápasztják a legtündöklőbbeket, melyeket ők cselekedtek valaha. Íme, hű és ragaszkodó fegyverhordozó, jól látod az éj áthatolhatatlan sötétségét, rendkívüli némaságát, e fák tompa és zűrzavaros susogását, a keresett víz rémítő morajlását, amely úgy látszik a magas holt hegységről szakad és rohan alá, s ama szünet nélküli csattanásokat, mely fülünket sérti és sebzi. Mindezek együttvéve vagy egyenként elegendők voltának félelmet, rémületet s elszörnyedést kelteni magának marsnak kebelében, mennyivel inkább tehát az olyanban, amely nem szokott hasonló eseményekhez és kalandokhoz. Mégis mindaz, amit előtted lefestettem, az én lelkemet inkább fölserkenti és lángra gyújtja, el annyira, hogy szívem már is ég a vágytól, hogy e kalandba bocsátkozzam. Bármi rettenetes is az. Így hát szorítsd meg kissé Rosinante hevederét, és aztán Isten veled. Várj itt reám 3 napig, de ne tovább, mert ha ez alatt vissza nem jövök, bátran hazatérhetsz falunkba, onnan pedig, ha jó akarsz lenni hozzám, s megteszed azt a szívességet, menj el Tobozóba, s mondd meg páratlan szépségű kedvesemnek, Dulcineának, hogy rabjává lett lovagja, halált szenvedett. Miután oly hőstettekre ragadtatott, melyek méltóvá tették, hogy Dulcinea lovagjának nevezzék. Mikor urának e szavait hallotta, Sancho sírva fakadt, keservesebben, mint valaha bárki a világon, és így szólt. Ugyan, miért is akar kegyelmed ebbe a rettenetes kalandba beleverekedni? Most éjszaka van, nem lát bennünket senki, bízvást útra kerekedhetünk, és elkerülhetjük a veszedelmet, ha három napig nem iszunk is. És minthogy senki sincs, aki látna, senki se nevezhet bennünket gyávának. Sokszor hallottam én a mi falunk papjának prédikációjában, aki kegyelmed is jól ismer, hogy aki a veszedelmet keresi, el is szokott veszni benne. Bizony, nem is jó az Istent kísérteni, s olyan vakmerő dolgokba keveredni, amikből legfőlebb csoda módon lehet megmenekülni. Elég csoda már az is, amit az ég kegyelmeddel tett, hogy ment maradt a levegőbe lódítatástól, ami engem ért. Győztesen, szabadon és sértetlenül távozhatott annyi ellenség közül, mint ahány azt a holttestet környezte. És ha mindez meg nem indítja, s el nem lágyítja a kemény szívet, indítsa meg az a gondolat, hogy mihelyt kegyelmed eltávozik innét, én csupa félelemből odaadom lelkemet a legelsőnek, aki el akarja venni. Eljöttem onnan hazúról, elhagytam feleségemet, családomat, hogy kegyelmedet szolgáljam, mert azt gondoltam, állapotom majd jobbra, nem rosszabbra fordul. Hanem valamint a kapzsiság kirepeszti a zsákot, nekem csak ugyan tönkretette minden reményemet. Mert amikor legelevenebben képzeltem már, hogy enyém az az átkozott pokolsziget, melyet kegyelmed oly sokszor ígért, most azt kell látnom, hogy ennek fejében és fizetség helyett kegyelmed magamra hágy ebben az ember nem lakta pusztaságban. Az élő Istenre kérem, kedves gazdám, ne tegyen ilyen szerencsétlenni. És ha már semmiképp se akar ellátni attól a szándékától, hogy ezt a dolgot elköveti, halassza legalább reggelre, mert amint pásztorkoromból tudom, úgy látom, 2-3 óra múlva hajnalodik, hiszen a kismedve szája a feje fölött áll. Pedig éjfélkor még a bal karja irányában szokott lenni. Hogyan láthatod, Sancho? Mondta Don Quixote, hogy ez az irány merre fekszik? Vagy hol van az a száj vagy koponya, melyet említesz, hiszen az éj korom sötét, és az egész égboldozaton egyetlen egy csillag sem látszik. Igaz, felelte Sancho, de a félelemnek sok a szeme, s ha még azt is meglátja, ami a föld alatt van, hogy ne látná meg az égen levőket. Egyéb iránt, akinek egy csöp esze van, magától is kitalálhatja, hogy nem sokára okvetlenül hajnalodik. Hajnalodjék vagy se? Válaszol Don Quixote. Soha nem mondhassa senki ér rólam, hogy könnyek és esdeklések eltántorítottak attól, amit, mint lovag, cselekedni tartoztam. Így hát kérlek, Sancho, hallgass, és majd az Istennek, ki szívemet erre a soha nem látott és rettenetes kalandra felselkentette, lesz gondja rá, hogy engem kiszabadítson a veszedelemből, téged pedig megvigasztaljon szomorúságodban. Most tehát szorítsd meg Rosinante hevederét, s maradj itt, én pedig vagy élve, vagy holtan, nem sokára visszakerülök. Sancho látván gazdája határozottságát, s hogy könnyei, tanácsai és esedezései, mint csak farrahány borsó, oly cselhez kívánt folyamodni, melyel talán az egész reggelig visszatarthatja gazdáját. Így hát, midőn megszorította a paripa hevederét, Rosinante két lábát is egészen csendesen és észrevétlenül megnyűgözte szamara kötőfékével. Úgy, hogy amidőtt Don Quixote indulni akart, nem tudott, mert a paripa csak ugrálva bírt mozdulni. Sancho Panza látván, hogy furfangossága jól sült el, így szólt. Lám, uram, nem hiába sírtam, rittam, az ég megkönyörült rajtam, s azt akarja, hogy Rosinante meg se tudjon moccanni, s a kegyelmed fel nem hágy azzal, hogy még tovább is üsse verje a lovat, majd magára haragítja a sorsot, vagyis, amint mondani szokták, belerúg a tövisbe. Don Quixote majdnem kétségbe esett, mert mennél jobban sarkantyúzta a lovat, annál kevésbé mozdult, s így, minthogy nem jutott nyomára a nyűgözésnek, kénytelenségből megadta magát, s beleegyezett, hogy vár, amíg vagy hajnalodik, vagy Rosinante meg tud mozdulni. Mert szentül hitte, hogy ennek az akadálynak sokkal magasabb hatalom az oka, mint Sancho furfangossága. Így hát ekép szólt. Ha már így van, Sancho, hogy Rosinante nem tud megmozdulni, Isten neki, megvárom hát nyugodtan, amíg ránk nevet a hajnal, habár szívemből tudnék sírni, hogy még oly messze van. Nem érdemes sírni, mondta Sancho. Majd elmulattatom én kegyelmedet, s mesérek már reggelig, ha ugyan nem akar talán leszállani, kisé leheveredni a zöld gyepres, aludni egyet, amint a kóbor lovagok szoktak. Hogy annál pihentebb legyen, ha majd virrad, s ideje lesz, hogy ebbe az itt kínálkozó, páratlan kalandba belevágjon. Leszállni, s aludni, én? Pattogott Don Quixote. Avagy olyan lovagnak gondolsz engemet, aki pihenni tudna a veszedelem idején? Ám aludjál te, aki alvásra van teremtve, vagy tégy, amint akarsz, én azonban azt fogom cselekedni, amit állásomhoz legillőbbnek látok. Ne gerjedjen haragra, uram, kérlelte Sancho. Nem rossz szándékból mondtam. És azzal oda menvén hozzá, egyik kezét rátette a nyerekkápára, másikat a nyerek hátuljára, úgy, hogy urának bal combja egészen átfogta, mert egy hajszálnyira sem mert volna eltávozni tőle, annyira borsózott a háta a szakadatlanul hallatszó, zuhogó ütésektől. Don Quixote felszólította, hogy beszéljen hát valami mulattatót, amint ígérte, mire Sancho azt felelte, hogy megtenné ő szívesen, csak hogy ettől a szűnni nem akaró átkozott zajtól úgy fél, hogy a nyelve se forog a szájában. Hanem azért majd csak összeszedem minden erőmet, mondta, s mesélek egyet. És ha senki félbe nem szakaszt, amíg a végére érek, mondhatom, hogy helyre egy mese lesz, vigyázzon hát kegyelmed, már kezdődik. Hol volt, hol nem volt, ahogy a világ sorja folyt, a szerencse köszöntsön be mindenkihez, a szerencsétlenség pedig az olyanokhoz, akik maguk keresték. És jegyezze meg jól kegyelmed, nem hiába kezdték ám ilyen példabeszéddel meséljüket a régiek, mert maga a híres római Cato Zorzorino is azt mondotta, azon szokott baj esni, aki elmegy keresni. Ami reánk is úgy illik, mint a gyűrű az ujra, s e szerint kegyelmednek is jobb lenne, ha nyugton maradna, s nem keresni a szerencsétlenséget. S bizony nem ártana, ha más útra térnénk, mikor senki sem kényszerít bennünket, hogy azon járjunk, amelyen annyi minden ijeszget bennünket. Te csak folytasd elbeszélésedet, Sancho, mondta Don Quixote. Az pedig, hogy milyen úton járjunk, bízd az én gondomra. Mondom hát, folytatta Sancho, volt egyszer Estemarada egyik falujában egy kecskepásztor. Akarom mondani, egy olyan ember, aki kecskéket őrzött. Ezt a kecskepásztort, mint mesémben nevezem, Lope Ruiznak hívták. És ez a Lope Ruiz beleszeretett egyszer egy pásztor leányba, akit Tollabának neveztek. Ez a Tollaba nevű pásztor leány egy gazdag nyájtulajdonos leánya volt. És ez a gazdag nyájtulajdonos, ha tovább is így folytatod elbeszélésedet, Sancho, szól Don Quixote, hogy minden szavadat kétszer ismétled, be nem végzett holnap utánig se. Mondd egyfolytában, mint értelmes emberhez illik. Ha pedig nem tudod, akkor inkább hallgass. Az én szülőföldemen, felelte Sancho, így szokás mesélni. Amint meséltem, s én másként nem tudok, az pedig nem helyes, ha kegyelmed azt követeli tőlem, hogy egészen új szokást kezdjek. Mondd tehát, amint akarod, szól Don Quixote, mert ha már egyszer úgyis arra vagyok kárhoztatva, hogy téged hallgassalak, akkor hát csak folytasd. Nos hát, amint mondtam, kedves lelkem, jó uram, folytatta Sancho, az a pásztor beleszeretett Toralbába, aki izmos tagba szakadt, s meglehetősen férfias képű leány volt. Amennyiben, mintha most is látnám, egészen takaros kis bajusza is volt. Tehát ismerted? Kérdezte Don Quixote. Én nem ismertem, hanem akiktől ezt a mesét hallottam, maga mondta. Oly valóságos és igaz történet ez, hogyha más valakinek elmondom, bátran állíthatom, s megesküdhetem rá, hogy magam is láttam. Amint tehát napok jöttek, napok mentek, az ördög pedig nem alszik, hanem mindenütt galibát okoz, itt is az történt, hogy a pásztor szerelme a pásztorlány iránt halálos gyűlöletté és ellenséges érzelemmé változott. Aminek az volt az oka, hogy, amint a rossz nyelvek mondták, a lány egy kicsit bizony kikapi volt, s néha-néha nem csak túlment a határon, hanem még a tilosba is átcsapott. Ez aztán végre is több lett kettőnél, s a pásztor úgy meggyűlölte a lányt, hogy látni se akarta többé, s föltette magába, ő bizony elbújdosik, s úgy elmegy világgá, hogy soha többé ne lássa a lányt. Mikor Toralba észrevette, hogy a pásztor faképnél hagyta, azon nyomban beleszeretett, de még jobban, mint valaha. Ez rendesen így szokott történni az asszonyoknál, jegyezte meg Don Quixote. Azt megvetik, aki őket szereti, és azt szeretik, aki őket megveti. Tovább, Sancho! A pásztor tehát, folytatta Sancho, csak ugyanúgy tett, mint elgondolta. Maga előtt terelte kecskenyáját, az Estremadura mezein keresztül Portugália felé tartott. Alig tudta meg Toralba, utána kerekedett, gyalog és mezét láb követte távolról, kezében bot, nyakában pedig tarisznya, melyben, amint mondják, törött tükör darabot, törött fésűt, s tudom is én mit, arca számára miféle kendőzőszert vitt valami köcsökben. Azonban akármi volt is, amit tarisznyájában cipelt, én most csak ugyan nem akarom fürkészni, csak ott folytatom, mikor, amint mondják, a pásztor már odaért nyájával a Guadina vizéhez, hogy átkeljen az áradó, medréből majdnem kicsapó folyón, ahol megállapodott, nem volt sem hajó, sem csónak, sem senki a világon, aki őt és a nyáját a túlsó partra átvitte volna. Ezért nagyon bosszankodott, mert látta, hogy Toralba már egészen a sarkában van, pedig aztán sírás, rívás és rimánkodását persze nem győzte volna hallgatni. A pásztor addig járt, hogy végre csak ugyan megpillantott egy halászt, akinek volt egy kis csónakja, hanem olyan parányi, hogy semmiképp se fért bele több, egyszerre egy embernél és egy kecskénél. De azért mégis megszólította a halászt, s meg is egyeztek egymással. A halász beszállt a csónakba, s átvitt magával egy kecskét. Visszajött, s megint átvitt egyet. Ismét visszajött, s újra átvitt egyet. Jól tartsa számon a kecskéket, amelyeket a halász átvisz, mert ha ezekből csak egyet is elvét, vége lesz a mesének, s én aztán egy kukkot se tudok többet mondani. Folytatom hát, de azt is meg kell jegyeznem, hogy a túlsó part igen sáros és igen csúszamlós volt. S a halásznak igen sok idejébe került, míg ide s oda evezgetett. Mégis újra meg újra átjött, s vitte, vitte, vitte a kecskéket egymás után. Mondd ki egy szóval, hogy átvitte valamennyit, szólt Don Quixote, mert ha te így evezgetsz ide meg oda, hát nem viszed el a kecskéket egész esztendeig. Hány ment át már eddig? Kérdezte Sancho. Hogy az ördögbe tudnám én azt? Felelte Don Quixote. Hát nem megmondtam, hogy jól tartsa számon. Most már bizony Isten vége a mesének, és én tovább nem folytathatom. Hogy? Hát olyan lényeges a mesében, hogy a kecskék számát egészen pontosan tudjuk, és ha az ember véletlenül egyet elvét, te semmiképp se tudod tovább folytatni az elbeszélést. Nem én, uram, semmiképp se, válaszolta Sancho. Mert amikor én azt kérdeztem kegyelmettől, mondja meg nékem, hány kecske ment át? Azt feleli, nem tudja. Abban a pillanatban az én eszemből is kiröppent, amit mondanom kellett volna. Pedig Isten bizony, takaros és mulatságos volt. Így hát a történetnek már egészen vége van. Oly egészen vége, mint a tulajdon szülőanyámnak, felelt Sancho. Akkor hát az igazat megvalva, te olyan új mesét, elbeszélést vagy történetet mondtál el, aminőt eddig soha senki még a világon. Én pedig semmilyen elmondást, semmilyen félbeszakasztást soha életemben nem hallottam. Sem ezután nem hallok. Egyéb iránt a te eszedtől mást nem is várhattam. Azonban a nem csalódom alkalmasint azok az ütések zavarták meg elmédet, melyek, amint látszik, egyáltalában nem akarnak megszűnni. Meg lehet, válaszolta Sancho. Annyit azonban tudok, hogy az én történetemből nincs több elmondani való, mert ott a vége, ahol az átvitt kecskék számát eltévesztették. Isten neki, legyen hát ott a vége, ahol akarod, mondta Don Quixote. Most azonban lássuk, meg tud-e már mozdulni Rosinante. Azzal újra megsarkantyúzta, a ló pedig újra rúgott egyet-kettőt, aztán megint megállt, oly erősen tartott a kötés. Most azonban az történt, hogy a szegény Sancsóra a már közelgő hajnal hűvösségétől, vagy talán azért, mert holmi hajtó eledelt evett vacsorára, vagy, ami leghihetőbb, egészen a természet rendje szerint, szörnyen rájött, amit helyette más el nem végezhetett, hanem olyan félsz volt a szívében, hogy urától egy körön feketényre sem mert tágítani. Márpedig, hogy végre ne hajtsa, amit tenni kívánkozott, arra még csak gondolni sem lehetett. És így tehát a nyugalom kedvéért kénytelen volt a nyereg hátulját tartó kezét lebocsátani, szép csendesen minden zaj nélkül megereszteni a könnyen járó szíjat. Bugyogója, mivel más úgy se tartotta, erre magától lecsúszott, s olyan lett, mint valami békjó. Ekkor, úgy, amint tudta, felhúzkodta ingét, s kitartotta a levegőbe ugyancsak jól megtermett ülepét. Mikor ez megtörtént, pedig azt hitte, hogy ez lesz a dolog neheze, s ha egyszer túlesett rajta, majd csak megszabadul-e rettenetesen gyötrelmes állapottól, akkor jött csak a hadd elhadd, mert úgy látszik, a változás nem fog minden zaj és lárma nélkül végbe mehetni. Összeszorította tehát fogát, vállát egészen felhúzta, s leheletét úgy visszatartóztatta, ahogy csak lehetett. De hiába volt a nagy óvatosság, szerencsétlenségére mégiscsak támadt valami nesz. Egészen másfajta, mint ami oly nagy félelemmel töltötte el. Don Quixote meghallotta, s ezzel a kérdéssel fordult hozzá. Micsoda hang volt ez, Sancho? Nem tudom én, uram, volt a válasz. Bizonyosan megint valami újabb nesz, mert a szerencsétlenség sohasem szokott egymagában jönni. Azzal újra szerencsét próbált, s most az egyszer oly sikerrel, hogy az előbbit kivéve zaj nélkül megszabadult annyi aggodalmat okozó terhétől. Mint hogy azonban Don Quixote szaglása épp oly finom volt, mint hallása, Sancho pedig oly közel állt mellette, hogy a pára majdnem függőleges irányban emelkedett fölfelé, teljesen lehetetlen volt, hogy a lovag meg ne szimatolja. Pillanatok múlva már tanácsosnak is tartotta, hogy orra segítségére legyen, két ujja közé szorította, s majdnem orrhangon így szóla. Úgy látszik, Sancho, te nagyon félsz. Bizony félek, felelte Sancho, de miből következtethetik kegyelmed, hogy most inkább, mint azelőtt? Amennyiben most szagosabb vagy, mint valaha, mégpedig nem ámbra szagú, felelte Don Quixote. Meg lehet, válaszolt Sancho, de nem én vagyok az oka, hanem kegyelmed. Miért hurcol össze-vissza ilyen szokatlan időben és ilyen járatlan utakon? Vonulj csak hátrább két-három lépéssel, barátom, mondta Don Quixote, orrát még mindig ujjak közt tartva, s ezentúl vigyázz magadra s arra a tiszteletre, melyel nekem tartozol, hogy meg ne feledkezzél magadról. Úgy látszik, tiszteletlenséged oka az a bizalmas modor, hogy eddig elé veled társalkodtam. Fogadni mernék, válaszolt Sancho, kegyelmed azt gondolja, hogy én valami illetlen dolgot cselekedtem. Tanácsosabb lesz, ha nem kavargatjuk, Sancho barátom, felelte Don Quixote. Gazda és szolgálója ilyen s ehhez hasonló beszélgetéssel töltötte az éjszakát. Midőn azonban Sancho észrevette, hogy már hajnalodik, nagy óvatossággal föloldozta Rozinantét, a bugyogóját pedig összeszíjazta. Mikor Rozinante szabadnak érezte magát, habár egyáltalában nem volt valami fickándozó, úgy látszik egyszerre egészen neki buzdult. Első lábaival kétszer-háromszor kirúgott, mert Isten bocsássa meg neki, csak ugyan nem volt kenyere az ágaskodás. Don Quixote látván, hogy Rozinante már tud mozogni, ezt jó előjelnek tekintette, és azt hitte, itt az ideje, hogy rémítő kalandba bocsátkozzék. Már megviradt, s a tárgyakat világosan meg lehetett különböztetni. Most látta Don Quixote, hogy több magas gesztenyefa környezi őket, ezért volt olyan átláthatatlan a sötét. Azonban azt is tapasztalta, hogy a csapdosás még most se szűnik, de annak okát világosan ki nem tudhatta. S nem bírván tovább magát tűrtőztetni, sarkantyúba kapta Rozinantét. Sanchótól még egyszer elbúcsúzott, s meghagyta neki legfőlebb három napig várjon itt rá, s ha mint már előbb mondta, még ekkor se látja visszatérni, bizonyosnak tarthatja, Isten úgy akarta, hogy életének e rettenetes kaland vessen véget. Még egyszer lelkére kötötte, milyen üzenetet vigyen Dulcineának. Ami pedig az ő szolgálata bérét illeti, ne aggódjék, mert mielőtt hazúról eltávozott, elkészítette végrendeletét, melynek alapján megkapja fizetését teljes szolgálati idejére. De ha Isten éppen és sértetlenül vezérli vissza ebből a veszedelemből, Sancho bizonyosabban számot tarthat az ígért szigetre, mint valaha. Sancho újra sírva fakadt, midőn jó urának ajkáról megint ezeket a megható szavakat hallotta, s megfogadta, hogy nem hagyja el, valameddig csak szándékolt munkájuk véget nem ér. Sancho panza könnyeiből s nemes elhatározásából azt következtetheti e történet írója, hogy okvetlenül előkelő, vagy legalábbis régi keresztény családból származhatott. Ez az elérzékenyülés némileg meghatotta gazdáját is. Azonban mégsem annyira, hogy valami gyengeséget áruljon el, sőt inkább amennyire lehetett, szilárdságot színlelve útnak eredt a vízzuhogás és csapkodás irányában. Sancho gyalog követte. Szokása szerint kötőféken vezetve Szamarát, jó és bal sorsába rendületlen kísérőjét, s midőn ekép jó darabig mentek, ama gesztenye és egyéb árnyékos fák alatt egy rétecskére érkeztek. Magas szirtek lábánál, melyekről hatalmas vízesés zuhogott alá. A sziklák alján néhány rozzant viskó volt látható, inkább épületromok, sem mint házak, s most úgy tapasztalták, a csapkodás szűnni nem akaró zaja ezek közül hangzik feléjük. Rosinante megbokrosodott a víz zuhogására. Don Quixote azonban lecsendesítette, s halkan léptetve közelített a házak felé, miközben szíve mélyéből kedvesének kegyeibe ajánlá magát, kérvén, lenne segítségére rettenetes útban és vállalatban. Mellesleg Isten oltalmát is kérte, hogy ne feledkezzék meg róla. Sancho nem távozott oldala mellől, sőt, amennyire csak tudta, kinyújtotta nyakát, hogy Rosinante lába közt keresztül kukucskálva megláthassa, mi az, ami nagy aggodalmát és rémületét okozta. Alig mentek megint 100 lépésnyire, midőn az út kanyarulatánál egyszerre kisült a maga tiszta valóságában, mi okozta azt a borzasztó, s őket oly szerfölött elrémítő zajt, mely az egész éjszakán át rettegésbe tartotta szívöket. Az bizony nem volt semmi más, ne fogadd nehezteléssel és bosszúsággal, nyájas olvasó, mint egy kalló malomnak 6 kotisa. Ezek váltakozó csapkodása okozta a zajt. Amint Don Quixote meglátta, elállt a szava, s egészen összecsuklott. Sancho ránézett, látta, hogy mellére horgasztja fejét, mintha restelni a dolgot. Don Quixote is Sanchóra tekintett, s észrevette, hogy a pofája majd kipukkad a torkába szorított nevetéstől, amit már alig tud elfojtani. És ő maga, bármennyire elkomolyodott is, nem állhatta meg, hogy Sancho láttára fel ne kacagjon. Sanchónak se kellett több, erre már ő is elröhögte magát, de oly rettenetesen, hogy öklével kellett tartania mind a két vékonyát, nehogy megpukkadjon nevettében. 4-szer hagyta abba, s ugyanannyiszor kezdte újra, ugyanúgy kirobbanva, mint legelőször, de azután Don Quixote végre mégis megsokalta, s vitette az ördöggel, kivált midőn Sancho, mint egy gúnyolódva, s őt utánozva így szólt. Tudnod kell, Sancho barátom, hogy én a mennynek kiváló kegyelméből arra születtem, hogy ebben a mi városunkban felelevenítsem az aranykort. És én vagyok az, kinek a sors a veszedelmeket, a nagy hőstetteket és fegyvertényeket fenntartotta. És így módon ismételte Don Quixote minden vagy legtöbb szavát, melyiket gazdája akkor ejtett, midőn a félelem gerjesztő csapkodást legelőször meghallották. Látván, hogy Sancho gúnytűz belőle, Don Quixote oly mérges lett, annyira föllobbant, hogy a dárdarudat felragadta, 2 vágott bele Sancho vállára, de amikor, ha a 2 ütéssel nem válba, hanem fejébe kólintja, bérét akár meg se adja, ha csak örököseinek nem. Látta Sancho, hogy az ő tréfája mély nagy zokon esik urának. Megijedt, hogy a nagy dolog még komolyabbá is lehet, s hogy ezt elkerülje, nagy alázatossággal így szólott. Csillapodjon kegyelmed! Isten a tanúm, csak tréfáltam! Ha te tréfálsz is, én ugyan nem tréfálok! Válaszol Don Quixote. S lám mondja csak, tréfás uracskám, azt hiszi talán, hogy ez nem kallókót is, hanem valami veszedelmes kaland. Nem lett volna-e annyi bátorságon, hogy belevágjak és a végére járjak? Avagy kötelessége-e nekem, mint kóborlovagnak, megkülönböztetni a hangokat, s tudni, vajon kallómalomtól származnak-e vagy sem? Egyéb iránt, hogy is volna lehetséges, mikor szent igaz, hogy ilyet soha életemben nem láttam, míg te bizonyára eleget, mint hogy komisz vagy és nemtelen cseléd, köztük születtél és nevelkedtél. S ha nem hiszed, ám változtasd e hat kalapácsot, meg annyi óriássá, s állítsd őket szembe velem egyébként, vagy egyszerre valamennyit. S ha mindnyájukat földre nem terítém, ám űz gúnyt belőlem, tetszésed szerint. Hagyjuk ezt, jó uram, felelte Sancho. Én bevallom, hogy tréfámmal túlmentem a határon. De minthogy már kibékültünk, mondja meg kegyelmed, kit Isten minden jövendő kalandjából így éppen és sértetlenül mentsen ki. Nem érdemesen nevetnünk, s fűnek fának elbeszélni, mennyire megszállt bennünket a félelem. Én legalább csak ugyan féltem. Ami azonban kegyelmedet illeti, tudom, hogy félelmet nem ismer, sőt, még azt sem tudja, hogy mi fán terem a rettegés. Nem tagadom, válaszol Don Quixote, hogy ami velünk történt, csak ugyan nevetséges. Az azonban szükségtelen, hogy elhíreszteljük, mert nem minden ember oly okos, hogy képes legyen minden dolgot egészen helyesen felfogni. Kegyelmed azonban, folytatta Sancho, a dárdarudat ugyancsak helyesen fel tudta fogni, mikor az ütést fejemnek irányozta, de vállamra sújtotta, hála az irgalmas Istennek és saját ügyességemnek, ahogy kikerültem. Egyéb iránt Isten neki. Majd leviszi a víz, amint mondani szokták. Mindig azt hallottam, akit az úr szeret, azt megdorgálja. Azt is tudom, hogy a nagyurak egy-egy feddőszó után egy-egy nadrágot szoktak adni szolgájuknak, hanem azt már nem tudom, hogy egy-egy hátbavágás után mit szoktak adni, ha csak a kóbor lovagok szárazföldön levő szigeteket vagy királyságokat nem adnak. A kocka úgy fordulhat, mondta Don Quixote, hogy mindaz, amit említettél, megvalósul. Bocsásd meg azért, ami történt. Van eszed, s tudni fogod, hogy az első felinduláson nincs az embernek hatalma. Mostantól fogva pedig ügyelj, hogy ezentúl tűrtőztesd magadat, s ne beszélgess velem annyit, mert valahány lovagregényt olvastam, s pedig számát sem tudom, egyetlen egyben sem találtam azt, hogy fegyverhordozó annyit beszélgetett volna urával, mint te a tiéddel, s nem tagadhatom, hogy ezt magamnak meg neked is hibául kell felrónom. Neked, mert nem tisztelsz eléggé, magamnak, hogy nem tudom jobbá fordítani tekintélyemet. Így Gandalinról, Amadis de Gaula fegyverhordozójáról, ki a Szilárd sziget grófjává lőn, azt olvashatni, hogy urával mindig süvegelvéve, fejét hajtva, testét More Tarquescó meggörnyeztve beszélt. More Tarquescó azt jelenti latinul törökösen. S mint mondják, Gasabadról, Dongaloa fegyverhordozójáról, aki oly hallgatag valahogy e bámulatos hallgatagság, kitüntetésképpen nevéről ama hosszú és igaz történet folyamán csak egyetlen egyszer történik említés. Mindabból, amit mondottam, azt kell megjegyezned, Sancho, hogy illő megkülönböztetned a gazdát a cselédtől, az urat a szolgától, s a lovagot a fegyverhordozótól. Így hát a mai naptól kezdve nagyobb tiszteletet kell egymás iránt viseltetnünk, s nem szabad gúnyolnunk egymást, mert ha én még egyszer valamiképp megharagszom reád, meg lehet, hogy jaj lesz a korsónak. Azokat a kegyes adományokat és jótéteményeket, melyeket ígértem, s a magok idejében majd elnyered, s ha nem nyernéd is el, béred legalább, semmi esetre el nem vész, amint már megmondottam. Az mind nagyon helyes, amit kegyelmed mond, szólt Sancho. Csak azt szeretném tudni, ha ne talán a kegyadományok ideje el nem jönne, és szükség lenne a bérbe folyamodni, mit kapott hajdan a kóborlovak fegyverhordozója? Vajon hónap számra vagy napszámra fogadták-e föl, mint a kőművesek napszámosait? Nem hiszem, válaszol Don Quixote, hogy ezek a fegyverhordozók valaha bérre váltatták volna. hanem csak adományokra, s midőn én bért, hagyományoztam néked otthon levő lepecsételt végrendeletemben, ez elővigyázatból történt, mert nem tudhattam, hogy nyomorúságos korunkban mély sorsra virrad a kóbor lovagság, pedig nem szeretném, ha fent, abban a jobb világban ilyen csekélység is terhelné lelkemet. Mert kívánom, hogy tudjad, Sancho, hogy itt a földön nincs veszedelmesebb állás, mint a kalandkeresőké. Már az igaz, felelte Sancho, mikor még egy kallómalom kótisai is megdöbbenthetik, és nyugtalanítják még az ilyen bátor kóborlovak szívét is, mint kegyelmed. De bizonyos lehet benne ezentúl sohasem nyitom ki a számat, hogy tréfáljak kegyelmeddel, hanem legföllebb azért, hogy természet szerint való uramnak és gazdámnak megadjam az illendő tiszteletet. Akkor hosszú életű leszel a földön, válaszol Don Quixote, mert atyád és anyád után gazdádat úgy kell tisztelned, mint tulajdon szüleidet.